Na és akkor térjünk arra, amiért hát itt vagyunk a mai reggelen. Biblia tanulmány, egy picit ugye, ha itt most munkatársakat képzünk, nem árt a fogalmakat tisztázni. Hogy mi az, hogy Biblia tanulmány? Ugye, ha most ezt egy német közegben használnánk, akkor Bibelarbeit lenne, ugye a német Biblia munka, angolok azt mondják, hogy Bible study, Biblia tanulmány, ez nagyjából ugyanaz, mint a magyar. Ez egy kicsit más műfaj, mint mondjuk egy reggeli istentisztelet, vagy egy áhítat, vagy a Biblia órához azért tulajdonképpen hasonlít. Én most úgy szeretném ezt szemléltetni, mivel lesz ugye majd déltájban egy újabb megszólás, amikor az áhítat műfajában fogunk egy kicsit együtt gondolkozni, hogy minden esetben, amikor mi kezdjük a szolgálatunkat, végül is a Bibliából merítünk. Én nem szeretem azt mondani, hogy a Biblia munkaeszköz, ez nem egy eszköz, ez egy forrás. Most az a kérdés, hogy mivel akarunk és hogyan akarunk meríteni belőle. Amikor majd az áhítatról hallunk délbe, akkor fogom majd használni, hogy lehet a forrásból csak egy ilyen kis csészényit meríteni, de ugyanaz van benne, ez az áhítat majd elő hallunk délbe, de amikor Biblia munka tanulmányról van szó, akkor legalább egy ilyen kancsónyi vizet próbálunk jó mélyről meríteni, ugyan gondoljunk a Jákob kutyánál, hogy egy ilyen mély kútból hogyan és mivel lehet meríteni, kérdezte a Samáli asszony Jézustól. Tehát a Biblia tanulmányról, ami olyan, amikor mélyre akarunk menni, ott van a kezünkben a Biblia, ezért hirdette János a reggelinél, hogy hát Biblia tanulmány, Biblia nélkül a kézben, az egy eléggé furcsa dolog. Tehát én remélem, hogy mindenkinek van a kezeljében Biblia, és ezt fogjuk is lapozgatni, keressük, tehát próbáljuk azt a lehetőséget kihasználni, amit ugye Luther óta tanítunk, vallunk, hogy a Biblia önmagát magyarázza, tehát igék egymást erősítik, és akik munkatársak, azoknak a Bibliát úgy kell tudni használni, jó értelemben, hogy a különböző pontokat össze tudják kapcsolni és kötni. Már így fogunk elindulni ma reggel, de azért akkor legyen még egy ének, ami most már rávezet minket a Biblia tanulmányozásra. Ez pedig a 289-es, én nagyon szeretem ezt az éneket, a szövegére tessék majd figyelni. Mint édesatya asztalát, ha körülveszi a család, úgy veszik körül igédet, úgy hallgatunk Jézus téged. Ez pont arról szól, ami a Bibliával való elmélyült foglalkozásnak a lényege. 289, és nem véletlen, hogy egy szép pünkösdi dallamra íródott ez, ahogy került ez a szöveg, mert nyilvánvaló a Szentlélek az, aki meg tudja nyitni számunkra a írások értető forrását. Mint édes atya asztalán, ha körülveszi a család, úgy vesszük körül igédet, úgy hallgatunk Jézus téged. Szólj hozzánk, hívunk és várunk, te töltsd be minden hiányunk, ülnek közénk szentetek, hogy hívjunk már igyeljen le át csendesen, és gondolatunk közére, hogy egy se gondolom, hogy mindenki hasonló meghívót kapott, mint én, aminek ugye a igei fejléce, ugye ez így volt, János, jól sejtem, ez az ige volt, ami, nem tudom, tegnap nem ez került elő.
Nem, de az
idéztétek, de azért még egyszer mondom a jórend kedvéért, és akkor legyen nyitva a Bibliánk Máté evangéliuma 13. fejezeténél. Most innen olvasom a meghívóról. Jézus más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak az ágai között. Az első, amit szeretnénk nagyon a testvérek szívére helyezni, hogy használjuk ki azt a páratlan lehetőséget, hogy az Úristen nekünk egy olyan evangéliumi kincses tárat ad a kezünkbe, hogy 4 evangélium található az Új Szövetségben, és ez a 4 ahhoz hasonlítható, ezt biztos hallottuk már, mint amikor mondjuk 4 kamerával közvetítenek egy esemény, mondjuk maradjunk a foci mérkőzésnél, talán a hölgyek is néha néznek focit vagy sporteseményt. Én még emlékszem a régi időkre, amikor ugye bevezették a televíziót, hát akkor 1-2 kamerával közvetítettek, tehát az olyan volt, mint a egy bizonyos pontján ülnénk a tribűnek, és csak onnan egy szögből látunk mindent. Hát ma már, hát a 4 kamera talán kevés is lenne, de az a lényeg, hogy az egy fantasztikus élmény, amikor különböző szögből, kapunk mögül, fölülről, alulról, stb. Látjuk, hogy mi is történik. Na most ilyen szempontból nekünk ki kell használnunk azt, hogy több olyan bibliai szakasz is van, amelyek 3 van, amelyik 4 evangéliumban is megvan. Ezt rögtön látjuk, ugye, ha olyan a Bibliánk, nem tudom ki milyen fordítást használ, de a legtöbb Bibliánál, ha nézzük ezt, hogy a mustármag és a kovász példázat, talán az új protestáns fordítás van, akkor rögtön ott van a zárójelben, hogy ugyanezt megtaláljuk Márknál, és megtaláljuk Lukácsnál is. Most nem fogunk sokat ide-oda lapozgatni, mert arra nincs azért időnk, legalábbis itt még nem, majd lesz egy pár ilyen biblia helykeresési lehetőség is. Egy valamire fölhívom a figyelmet, nincs óriási különbség a 3 kameraállás között, de azért mégiscsak van. Ha megnézzük majd, akkor látjuk azt, hogy Márténál és Lukácsnál arról van szó, hogy egy ember megy ki, így olvassuk, vesz az ember egy mustármagot, és elveti. Márk, amelyik a legősibb evangélium, kicsit titokzatosan csak arról ír, hogy ez a mag elvettetik. Ilyen szenvedő szerkezetben. A szenvedő szerkezet ma már a magyarban nem nagyon használjuk, de az általában arra is szolgál, amikor nem akarjuk, vagy nem tudjuk, vagy nem merjük kimondani, hogy ki van az esemény mögött. Erre nagyon érdemes odafigyelni, mert amikor a magról gondolkozunk, legyen ez a magvető példázata, a búza, a konkoly, ezek ugye visszatérő képek, motivumok Jézusnál, akkor mindig egy misztériummal, egy titokkal szembesülünk, hogy itt valami történik azért, mert valaki, ember vagy nagybetűvel, ecce homo íme az ember, az ember fia. Valaki elkezdi ezt a munkát, és valami elindul, és valójában a mustármag elől a csodálatos, titokzatos indulásról szól, amelynek hát mi is itt mindannyian részesei lehetünk. Amit Jézus használ itt képként, az egy abszolút hétköznapi jelenség volt azon a vidéken, ahol ő járt kelt. Ugye a Szent Földön hangoznak el ezek a példázatok, Palesztina földjén, és ott az út mellett nagyon sokszor lehetett látni mustár. Hát nem fákat, ez inkább olyan másfél méterre megnövő cserje bokor volt, amelynek a magja, a mustármag mindenki számára ismerős volt. Hát Jézus nem tett semmi más, mint amit most én is teszek, hogy valami, ami ott lehet a kezünk ügyébe, gondolom háziasszonyok talán használnak mustármagot, egyszerűen arra hivatkozott, hogy hát ugye ismeritek, hogy itt miről van szó. Most én föltételezem, hogy mindenki látott már mustármagot, most mégis azért én ezt ünnepélyesen kinyitom, és körbe adom, meg is lehet kóstolni, ha valakinek éppen ele van gusztusa. Meg lehet egy picikét úgy sodorgatni, hogy tapintani, tessék bátran helyet foglalni. Épp most osztjuk a mustármagot, legjobb volt, köszönöm, érteztem. Tehát ezt én így most körbe adom, ugye azt is csinálhatnám, az egy elég érdekes profitai cselekedet, most így szétszornám a terem, és tessenek összeszedni, de hát azért az olyan, amikor a szegény hamupipőkének kellett hamuból kiszedni a lencsét, vagy mit. Ezt én körbeadom, ha eltesztenek szórni, az a magvetés része, meglátjuk, hogy a Piris Csabai kőpadlóból mi fog teremni. De minden esetre nem baj, ha mi is így, hogy mondjam, fizikailag is találkozunk, megtapintjuk, látjuk azt, amiről Jézus beszélt. Ezek a magok, nem ellenőriztem, de azt írja a lexikon, kb. 1 mm és 1 mg, tehát egy picike kis mag, és szimbólumává vált a kicsinységnek. Ezt most rögtön le is ellenőrizzük. Ez az oldal, és akkor most figyelünk, mert most indul a komoly versengés. Ez az oldal, keresi nekem nagyon gyorsan Máté 17.20-at, Máté 17.20, ez az oldal keresi Lukács 17.6-ot, tehát Máté 17.20, itt az erdő felőli oldal, és itt az udvar felőli oldal, Lukács 17.6, hogy Jézus ezt a képet máshol is használja. Aki megtalálta, már mondhatja is, tessék, parancsolj, Zsuzsa!
Kis hitűségetek miatt bizony mondom nektek, ha akkor hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a helynek, menj minden oda menjen, és semmi sem volna nektek lehetetlen.
Jó, köszönöm szépen. Lukás, megvan, tessék, igen?
Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növel hitünket, az Úr ezt válaszolta. Ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ennek az eperfához szakadt ki gyökeresről, és gyökerezd meg a tengerbe, az engedelmes termenet.
Na hát azt hiszem, hogy ismerős Jézusi szavak ezek, de egy érdekes együtt látni, hogy a mustármag kép, egy szimbólum, illusztráció Jézusnál visszatért, a kicsinség szimbóluma. Különben, ha valaki szereti így interneten, hogy mondják, ezt szörfözni, ugye ez a szakkifejezés, így keresgélni, akkor mondjuk beüti a mustármag, kiderül, hogy találtam olyan reklámot, hogy 10 féle pozitív hatása van a mustármagnak, lehet fogyókúrázni vele, mindenre jó, alacsony és magas vérnyomása, mindenre. Hát egy csodaszer egyesek szerint, ez nem igaz, egy fűszer, valami, ami hát inkább a kicsisége miatt izgalmas most. Na most egy kis görög nyelvtant is, hát tanuljunk a hajnali órán. A példázatban a evangélista, ugye görögül íródott a evangéliumi szöveg, egy olyan görög szót használ a magra, amit mindannyian ismerünk, mert sokkal jobb a görög tudásunk, mint azt mi sejtjük, mert sok olyan szó van a magyarban, amit úgy használunk, hogy nem tudjuk, hogy ez görög szó, és éppen ezért az Új Szövetségben is megvan. Ez a görögben a sperma, magyarul spermának mondjuk, nem kell magyaráznom, miről van szó, az a picinke kis, nem tudom mi, ami az életet hordozza magában, amely ha megfelelő körülmények közé kerül, akkor abból elindul az életnek a sarjadása, a növekedése, és valójában ott van benne már potenciálisan, ha most egy emberi spermára gondolunk, egy új élet a maga összes titokzatos sajátosságával együtt. Tehát egy olyan példázattal foglalkozunk ma reggel, amelyet úgy szoktak nevezni, hogy kontraszt példázat, ahol egy bizonyos feszültséget lehet érzékelni, és Jézus szeret úgy tanítani, hogy abból feszültség keletkezik, azzal az ember konfrontálódik, megküzdik, elfogadom, elutasítom, tehát az Isten igéje az élő és ható, az dünamis, az robbant, az a szikla szíveket tud forrázúzni. Na itt is arról van szó, hogy azt a feszültséget kell fölfedeznünk ma reggel, hogy a piciből, a jelentéktelemből, a lenézetből, abból valami hatalmas születhet meg. Az egész kereszténység ezt a csodát illusztrálja 2000 éve. Tessék végig gondolni, hogy a római birodalomnak egy lenézett, elhanyagolt, poros kis sarkába egy vándor prédikátor elkezd Isten országáról prédikálni, aztán kivégzik, aztán állítólag föltámad, és akkor néhány hát meglehetősen alulképzett apostol, illetve ne becsüljük le őket, mert az egy 3 éves munkatársképzést azért Jézus mellett ugye végigcsináltak a kiválasztottak, tehát azért ezt talán így nem szabad mondani, hogy alulképzett, de legalábbis nem egyetemi diplomával és doktorátussal rendelkező csapat, elindul Pünköst után, és kezdik hirdetni, hogy a az ő uruk az föltámadt, él, és az Isten országa eljött benne, vagy közel jött hozzá. És ez a picin kezdet, amit így le lehetett volna söpörni, mint egy mustármagot, hogy ugyan már mi lesz ebből, az, hát kell hozzá egy pár száz év, de ugye 300-as évek derekára jutunk oda, hogy a római császár is meghajtja a fejét, és azt mondja a keresztre, hogy ebben a jelben van a győzelem. És hát ezt ugye szokták a kereszténység első nagy kríziseként is nevezni, hogy jön a konstantinuszi fordulat, és államvallás lesz a kereszténység, ami a legnagyobb veszély és kísértés, ezt úgy mondom, hogy ennek megvan a mai magyarországi aktualitása, így nem akarok politizálni, tehát hogyha kötelezővé teszünk valamit, az már rögtön egy kicsit veszélyeztetett valami, de most ne ezt nézzük, hanem a pozitívumot, hogy az a picin kezdet, ugye még 12-en se voltak az elején, mert ugye Júdás kihullik, abból lesz valami olyan, ami átjárja, és itt nem véletlen, ezt majd fogjuk látni, de erre ma nem lesz időnk, hogy a kovásszal is foglalkozunk, de úgy van a Bibliánk, vagy a mustármag és a kovász, vagyis itt tulajdonképpen egy iker példázatról van szó, tehát kontraszt példázat és iker példázat is, vagyis hogy valami, ami egyrészt feszültséget is generál, de valami, aminek van egy párja, iker példázat, és a kovász, nem kell magyarázni, valami hasonló csoda, hogy egy kicsiny kovász hogy járja át a tésztát, és keleszti meg. Tehát az egyik megközelítése, amikor próbáljuk föltárni ennek a példázatnak az örömüzenetét, hogy a kicsiből nagy lesz, kontraszt példázat. A másik viszont, ami jelentően nincs feszültségbe azzal, amit eddig mondtam, hogy a folyamat is nagyon-nagyon érdekes, hogy megnő, felnövekszik, és én nagyon szeretném inni, most ennek mi mindannyian nem egyszerűen hallgatói vagyunk, hanem részesei, hogy bennünk is valami így elindul, nem egyszerűen ma reggel, már tegnap is, meg van, aki tudom, olyanok, akik már előző alkalmakon is részt vettek, tehát az Úristen dolgozik bennünk, ami még nagyobb csoda, hogy dolgozni akar általunk is, és velünk is, ezért imádkoztuk, hogy mi ugye nem csak tanítványunk, de munkatársak is lehetünk. Így következik be az a fantasztikus csoda, hogy a mag az felnövekszik, és akkor itt most megint szeretnék egy kis biblia használatot kérni. Ez az oldal akkor az erdő mellett lakók, ugye? Erdő mellett nem jó lakni, jó lakni. Nem ez a kérdés most. Akik itt ülnek, azok keressék ki János evangélium a 12. fejezet 24. versét, ahol a mag csodájáról Jézus beszél. Ez az oldal pedig Pál apostolra figyeljen, az első korintusi levél, 15. fejezet, 35. Tehát János 12.24, 1 Korintus 15.35. Nézzük, hogy Jézus, illetve Pál apostol a magnak erről a csodájáról, mit mond még nekünk, aki megtalálta, azt jelentkezzen. Tessék parancsolni, akkor itt...
Mondom nektek, ha a húzat nem esik a földre, és nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést.
Hát ugye itt Jézus nem kevesebbre utal, mint, folytassuk a mondat, a saját kereszt halálára, hiszen ő is elvettetik mindenfajta értelembe, úgyhogy el is temetik, és aztán úgy jön a húsvéti föltámadás, és nézzük, hogy Pál apostolnál mit olvasunk, 1 Korintus 15.35, ha valakinek megvan, akkor kérem, hogy tessék.
Hát már valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és minél is kell jön neki.
De még tovább kéne, szerintem.
Balgata, amit te vett, nem elevenedik meg, hanem ha megrókodám. És abban, amit elvesz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem puszta magot, talán múzáit, vagy más egyébként. Az Isten pedig testet állt annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.
Jó, köszönöm szépen, itt meg is állhatunk. Tehát Pál is használja ezt a nagyon-nagyon titokzatos, a természetből jól ismert csodát, hogy a halál árán születik az élet. Tehát az egy döbbenetes, hogy elvetünk egy ilyen kis mustármagot, és az bizonyos szempontból szinte elrothad, úgy tűnik, mintha meghalna, eltemetjük, és tulajdonképpen csak akkor hajt ki, ha eltemetjük. Ha így hagyjuk ezen a papírtárcán, vagy a tasakba, az életben nem lesz belőle mustárbokor, fa, meg termés. Csak akkor, ha így szoktuk mondani, ha az áldozatot vállalom, akkor jön az áldás. Áldozat nélkül nincs áldás. És ma, amikor annyit hallunk keresztény vértanúkról, ugye ez most egy visszatérő téma, akkor szabad arra is gondolni, hogy olyan időket élünk, amikor ez részben persze szerintem mindig így volt, de mostan a média jóvoltából perceken belül megtudjuk, hogy mi történt Sri Lankán, vagy mi történt Nigériában. Ugye tudjuk, hogy szinte hetente kapjuk a tragikus híreket, hogy keresztény testvéreink az életükkel fizetnek azért, mert egy templomban imádkoztak, vagy éppen húsvétkor a feltámadott Krisztus magasztalták. Nekünk szabad azért abban hinni, hogy nyilvánvaló, hogy ez borzasztó, meg próbálunk segíteni, de ugyanakkor ez valahol az a misztérium, az a titok, hogy a magvetők véréből támad az új élet, és az áldozatból az áldás. Na most ez a mustármagos példázat, ez tulajdonképpen arról szól, hogyha ez a mag bekerül a földbe, ott nagyon sok mindennek meg kell történnie, olyan talaj kell, ami körülöleli, kell a harmat, az eső, kell a napnak a melege, tehát itt ebben én nem vagyok igazán szakértő, itt azt másik Péter többet tudna beszélni az én biológiai csodákról, de valamikor én is tanultam, meg most már, amióta boldog nyugdíjas vagyok, van egy kis kertünk, és látom, hogy ott mi minden nő, olyan is, amit én nem is gondoltam, hogy én betettem volna, de éjszaka dolgozik ott is az ellenség. Hát sok minden nő egy kis kertben is, de akár még ha valakinek egy balkonládája van, akkor csodálkozik, hogy hát én azt hittem, hogy itt csak muskáti van, aztán sok minden más is ott van. Hát itt fantasztikus dolgok történnek ott a föld alatt, hogy kibújik valami, és itt az a hát csattanója ennek a példázatnak, hogy egy gyönyörű bokor vagy fa, ugye Jézus szeret kicsit ilyen szélsőségekbe beszélni, hát a fa az lehet, hogy picit itt túlzásnak tűnik, de ezt a szót használja. Egy olyan fa, ami így mondja, hogy nagyobb minden veteménynél, fává lesz, eljönnek az égi madarak, és fészket raknak az ágai között. Na most ez megint egy nagyon-nagyon érdekes gondolat. Most mindenki keresse, ugyanazt az egy ószövetség, mi ószövetségben nem talóztunk, Ezékiel 17.23, kitalálja meg elsőnek, Ezékiel próféta, 17.23, ott találjuk meg az ószövetségi előzményét, ennek az izgalmas képnek, hogy miről is szól egy fa, annak a koronája, az ágai, a lombja, stb. Aki megtalálta Ezékiel 17.23-at, tessék mondani, igen, lehet. Igen,
valós hölgyén ütletem el, hogy avat műveljék, és gyümölcsöt hozzon, pompás cétus lesz majd, amelyen lakik mindenféle madár, mindenféle szárnyasra, akik lombja árnyékában.
Igen, nem kell, köszönöm, megállhatunk itt. Na most én nagyon szeretném, ha itt is rácsodálkoznánk, hogy mennyire gazdag ez a jézusi kép. Nem egyszerűen egy dísznövényről van szó. Az egyház nem dísznövény. Nem az a legfontosabb, hogy a település legszebb épülete legyen a templom. Az se baj, ha nem hullik a vakolat, meg szép. De az a kérdés, hogy ad-e otthon menedéket, lelki táplálékot, forrás azoknak, akik oda betérnek. Ugye már az ószövetségi profécia szól arról a csodáról, hogy ahol az Isten munkája elkezdődik, ott létrejön valami olyan, ami minden irányból vonzza az embereket, és ennek a proféciának a beteljesüléséről Jézus is többször beszél, és akkor most megint mind a két oldal dolgozzon. Erdő mellett lakók, Máté 8.11, udvari oldal, Lukács 13.29. Máté 8.11, ez az oldal, Lukács 13.29. Nézzük meg, hogy Jézus hogy látja ennek a proféciának a beteljesedését.
De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában.
akik pedig Isten országán fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd
sikert. Köszönöm, hagyjuk most a külső sötétséget, maradjunk a pozitív oldalán, mert most itt ezen van a hangsúly, tehát hogy minden oldalra jönnek, és akkor nézzük ugyanez Lukásnál, hogy szól a megtesi.
Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik
jó. Az most már ne bántsuk az utolsókat, meg az elsőket se, hanem a képet szeretném, hogy valahogy rögződne bennünk. Hát valamiképpen az a munka, amelynek mi is részesei lehetünk, az valami olyan, ahova az a reménységünk, hogy az emberek úgy találhatnak oda, hogy az számukra otthon, fészekrakás, valami olyan, ez a sokféle madár, ez a pogányságnak, a pogányoknak is, nem a pogányság, meg bocsánat, a pogányoknak is a szimbóluma is, akik messziről jönnek, de otthonra találnak a Isten házában, közösségében, aztán Isten országában. Én ezt egy hallatlanul izgalmas, provokatív missziói képnek érzem, főleg most, és ezt nagyon félbe mondom ki, mert nem szeretnék részesen lenni semmiképpen sem a választási kampánynak, se pró, se kontra, amikor minden arról szól, vagy úgy tűnik, hogy minden arról szól, hogy akkor most jöjjenek, vagy ne jöjjenek mások kívülről, és most értsük jól, tehát itt most nem az aktuál politikákról behozom, az a kérdés az egyházban is, hogy ott tartunk-e 30 évvel a rendszerváltás után. Ugye 30 évvel azt mondtuk, itt van a Kánaán, szabadság, kinyílnak a templomok, csak úgy özönleni fognak az emberek. Hát nem tudom, hogy hány helyen kellett templomot nagyobbítani az elmúlt 30 évben, nem fértünk el. Van ilyen azért, ilyen csoda, de nem ez a jellemző. Tehát valószínű, hogy itt valami olyat kell fölfedeznünk, hogy az is elképzelhető, hogy nagyon magasak a templom küszöbök, értsük jól, most nem csak az akadálymentesítésre gondolok, ugye emlékszünk, ez 2 éve nagy sláger volt, hogy mondtuk, hogy a reformáció az egy lelki akadálymentesítés, hogy akkor bizonyos korlátokat a reformátorok lebontottak, anyanyelven szólt az evangélium, nem kellettek közben járó papok, szentek és egyebek, de azért 500 év után lehet, hogy újra csak vannak olyan küszöbök korlátok, amely miatt nagyon-nagyon nehéz megtalálni az utat a hívők, a szentek közösségéhez, és ezért nagyon izgalmas, hogyha valaki evangelizációs missziói munkatársként ül itt, akkor gondoljuk végig ezt a nagyon izgalmas kérdést, hogy vajon hogyan valósulhatna meg az, hogy messziről érkezettek, otthonra találnak közöttünk, fészket raknak közöttünk, hogy így mondjam, tehát azt érzik, hogy igen, ez, amit felnőtt, ez értem is van, nekem is van, itt nekem is van helyem. Az egész folyamat mögött az a csoda van, és akkor ezt most már lassan összefoglalásként is mondom, hogy az Isten országa Jézus Krisztusban itt van, jelen van, kiteljesedik. Ezt nem kell az egyházzal ugye azonosítani egy az egyben. Van egy ilyen keserű mondat, hogy hát ott van a nagy baj, hogy mi meghirdettük, hogy jön az Isten országa, és helyette jött az egyház. Most nem kell a kettőt kijátszani. Az egyház eszköz Isten kezében, de nem az egyház, az Isten országa, és még a gyülekezetünk bármennyire is kedves közösség, nem egyenlő az Isten országával, de valami tükröződhet Isten országából, mind abban, amit mi emberek itt közösségként megélünk. Tehát az Isten országa jelen van, kiteljesedik. Ez az egész csoda, hogy a magból fölnő valami, ez a magától nő, ugye Reményik óta tudjuk, hogy a kegyelem az a magától, az a gyönyörű verse megvilágítja ezt a dogmatikai titkot, hogy mi a kegyelem. Igen, kegyelem, hogy kap áldást a magvetés, amire utaltam, eső, nap és egyebek és jó talaj, de a legnagyobb csoda az, és a legnagyobb áldás, hogy a magvető Jézus Krisztus közöttünk munkálkodik, bennünk munkálkodik, általunk munkálkodik. Ő az első számú magvető, de aki figyelmeztet minket, hogy nem csak a magvetés, az aratás is valamiképpen az ő privilégiuma. Tehát nem mi akarjunk nagyon gyors sikert és aratást. Meg nem mi akarjunk türelmetlenül gyomlálgatni, ahogy ezt kezdték a tanítványok, amikor észrevették a konkolyt, hanem próbáljuk elfogadni, hogy ő a magvetésnek és az aratásnak is az ura, és ezért mondja, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldje a munkásokat. És számomra egy csodálatos ima meghallgatás az, hogy ha most így összeadjuk, akkor több mint 200 munkatárs készül ebben az esztendőben, mostantól kezdve őszön és jövő tavaszig erre a csodálatos szolgálatra, munkára. Igazán a mag és a kovász is, hogy most ide kapcsoljam az iker példázatot is, akkor tudja elvégezni ezt a csodálatos munkáját, ha oda kerül, ahova való, az embereknek a szívébe. Ha hangsúlyozom, marad a só a sótartóba, hogy még egy másik Jézusi képet is idehozza, marad a kovász külön a tésztától, ha marad a mustár maga tasakba, akkor semmi nem történik. Ez a missziói dimenzió, tehát szórni, továbbadni és imádkozni azért, hogy az áldozat után az áldás se maradjon el. Befejezésül, hogy próbáljam tartani az időt, a példázatokról, hogyha munkatársak szeretnék magukat képezni, akkor hadd ajánljak egy nagyszerű kötetet, kicsit vastag, de nem kell megijedni tőlem, mert egy viszonylag népszerű, olvasható stílus. Kozma Zsolt, kolozsvári, hát egy Erdélyben kiadott könyv, utána majd itt meg lehet nézni, az Iránykű Alapítvány adta ki, és az a lényeg, hogy ez a krisztusi példázatnak egy elég jó átfogó magyarázata, és ebből hadd idézek, mert én csak elrontani tudnám ezt a nagyszerű tömör szöveget, hogy miről is van szó valójában ma reggel, és akkor legyen ez az összefoglalás, ezt megjegyezzük, akkor többit el is lehet felejteni, de szabad megjegyezni, és főleg, akik jegyzeteltek, azoknak ezt külön köszönöm, mert nem mindent tudunk megjegyezni. Az a címe, hogy Jézus Krisztus példázatai, Kozma Zsolt, Jézus Krisztus példázatai. Olvasom. Jézus nem csak ismertetni akarja azt, hogy mi és milyen Isten országa, hanem fel akarja kelteni hallgatóiban, figyeljünk, mindenek előtt a misszióra induló tanítványokban, vagyis bennünk, a bizalmat saját személye, az Isten hatalma, és Isten országának mag ereje iránt, ez egy jó szó, magerő. A lelki élethelyzet a bizalmatlanság lehetett, amikor Jézus ezt elmondta, amelyet Jézus le akar győzni azzal, hogy a kicsi mustálmagban rejlő potenciálra mutat rá. Ennek pedig a fedezete ő maga, aki erejéből erőt ad az övéinek a szolgálatra. A Jézus Krisztusból kiálló erőből kell a tanítványoknak eljutniuk a bizalomig, ettől pedig a hitig. A mustálmagnyi Isten országa már ebben a mag állapotában úgy foglalja magában a fa teljességét, mint ahogyan a tanítványok mustálmagnyi hitükkel hegyeket mozgathatnak, fákat téphetnek, ez amit ugye olvastunk. Vagyis itt egy nagyon érdekes szemléletváltás kért tőlünk Jézus, és a szemléletváltásnak a másik szava a megtérés, a metanoia, amikor az életem megfordul. Nem fejre áll, a talpára áll. Lehet, hogy most vagyunk a feje tetején mindenek, és talpára állít minket a mi úrunk. Ennek az a lényege, hogy a kezdetet, aminek részesei vagyunk, a vég felől nézzük. Nem férünk a végtől, ugye? Nincs igaz a Ádámnak az ember tragédiájával, hogy a vég csak azt tudnám feledni. Hát a vég az evangélium szerint az az Isten országába való megérkezés. Ezt nem elfelejteni kell, hanem abból élhetünk. Nem tudom, van-e közöttünk olyan, aki 1984-ben már élt, mert itt fiatalokat látunk, de azok van talán néhány. Akkor volt ugye itt Budapesten az a bizonyos luteránus nagygyűlés, és annak volt egy ifjúsági előgyűlése. Arra biztos, hogy emlékszünk, akkor még fiatalok voltunk néhányan. Annak az volt a mottója, angolul in Christ the future is no, vagyis Krisztusban már itt van a jövő. Vagyis a jövőből, az eljövendő Krisztus felől nézni a jelenünket, ez egy fantasztikus lehetőség. Tehát Jézus egy ilyen szemléletváltást, megtérést kér tőlünk, a mindennapi megtérés, ugye Luthernek is az egyik hangsúlyos gondolata volt, és akkor az utolsó szakasz még ennek a példátnak a magyarázatából hadd idézem, és akkor talán le is csengetjük. Nem tudom, most itt nagyon visszakérdezésre szerintem most nincs idő, vagy nem. Akkor inkább kerekítsük le, és akkor a szünetben még, ha valaki reflektálni, akkor arra van lehetőség. Jézus egy bizonyos értelemben kiigazítja a hallgatók látását, mondhatnám azt is, hogy megtérésre hív. Ők a magban már látják a fát, látniuk kell a kicsin kezdetben a dicsőséges véget. Próbáljunk mi is hinni abban, hogy ez most szerény kezdet. Jó, összejöttünk itt 60-an, hát ma mi van akkor. De itt az Istennek nagy tervei vannak velünk. Azonban annak a hallgatónak, aki Jézus vonzásába kerül, aki benne hisz, meg kell tanulnia a kezdetet a vég felől nézni, aki a mustárfára tekint, nem kételkedik abban, hogy a magban erő van, Jézus Isten országának teljessége felől szólva arra a kezdetre irányítja a tekintetet, amely így, és csak is így, nem csak ígéret, hanem beteljesedett bizonyosság. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ne csak egyszerűen úgy gondoljunk, hogy hát ha, hanem higgyük el, hogy ha az Úristen minket elhívott, akkor alkalmassá tud és akar tenni minket az ő szolgálatára, és az a kis mustármag, ami itten körbejárt, és remélem, hogy van, aki esetleg eltelt belőle egyet a zsebébe, és majd otthon elülteti, majd tessék jelenteni, hogy hány centi, ha legközelebb találkozunk.